Nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket új sorozatunk első előadásán, amelynek az a címe, hogy az emberi lét kiváltságai. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, jelenlétüket, hogy ebben a hideg időben eljöttek, és reméljük, hogy nem csalódnak, hiszen valóban olyan témákról lesz majd szó ebben a sorozatban, amely tényleg nagy ajándék, az emberi lét nagy ajándéka. Így például a mai alkalommal is az agynak a különleges nagy képességeiről, hatalmáról lesz szó. Hatalmas nagy ajándék az agy, amivel rendelkezünk mindannyian, de sokan úgy éljük le az életünket, hogy egészen életünk végéig nem tudatosul bennünk, hogy milyen nagy ajándéknak vagyunk a részesei, és mire lenne képes az agyunk. Majd mutatok néhány olyan példát, amikor meghökkenhetünk, és hát az igazság az, hogy tulajdonképpen mindannyiunk agya elképesztő dolgokra lenne képes, ha mi használnánk az agyunknak a kapacitását. Hát majd szeretnék egy-két gyakorlatot elmondani önöknek, vagy tanácsot, amivel gyakorolhatjuk, hogy felébresztjük az agyunknak ezeket a különleges képességeit és erőit. Aztán a második témánk az önismeret lehetőségei és útjai lesznek. Mindannyian vágyunk reális önismeretre, hogy ne alacsonyabb rendűnek, vagy magasabb rendűnek képzeljük magunkat másoknál. Hogyan lehet ezt megvalósítani, mi a reális önismeretnek az útja. A harmadik előadás minden bizonyan nagyon izgalmas lesz, számomra is az egyik legizgalmasabb téma, a női és a férfi lét kiváltságai, illetve a csapdák elkerülése. Hogy hogyan beszél a nő, és hogyan beszél a férfi, és hogyan értheti meg a két nem egymást, hát nem kis kérdés ez. Ugye, akik házasságban élnek, azok nagyon jól tudják, hogy sokszor milyen nehéz megérteni egymást. Hát, hogyha megértjük azt, hogy teljesen másképp működik a női agy meg a férfi agy, akkor könnyebb lesz ezt megvalósítani, és hogyha itt tudunk lépéseket tenni a másik nem irányában, hát tényleg csodákra számíthatunk. Tapasztalatból tudom, jó néhány alkalommal beszélgettünk erről a témáról, tartottunk előadásokat, és minden alkalommal sokan úgy ráébredtek velünk együtt is, hogy milyen nagy lehetőségek vannak itt. Aztán a következő téma a kapcsolatteremtés, kommunikáció, hogy jól értsük egymást. Ez is nagyon fontos téma, hiszen van egy speciális területe a megértésnek, a kommunikációnak, a női és a férfi lét, de van egy általános területe, hogy minden emberrel kapcsolatban hogyan kellene viselkednünk, hogy tényleg jól értsük egymást, mert nagyon sokszor elmegyünk egymás mellett, mint a párhuzamosok. És ennek is vannak törvényszerűségei. Ha ez jól működik, akkor az a helyünkre kerülünk. Megfigyelték a Kék Zóna című könyvben, aki talán olvasta, a National Geographic adta ki, hogy a leghosszabb ideig élő és a legegészségesebben élő emberek azok, akik jó kapcsolatban vannak másokkal, akik szociális hálóban élnek, családi közösségben, akik megértetik magukat mással, és tudják közölni a szívük, lelkük érzéseit, vágyait, gondolatait más emberrel. Azért nem mindegy, nem? Tehát elszigetelten magányosan éljük-e az életet, vagy pedig úgy, hogy emberi kapcsolatainkban bőségesen, gazdagon tudunk adni is, és kapni is szeretetet. Egy üdítő téma lesz a természet szépségének gyógyereje, ahol végigvetíteni fogok, és a természeti képeken keresztül majd kérdéseket teszünk fel, hogy vajon mit jelent, mit üzen a természet? A szépsége mit üzen? Nagyon közel érint ez a téma, erről írtam is két albumot, sok fotóval megjelentettünk, és hát rengeteget tanultam a természettől, remélem sikerül valamit ebből megcsillantani. Aztán a testi-lelki tisztulás lehetősége, utolsó előtti témánk. Az emberi létnek nagy lehetősége az, hogy sajnos az időközben felgyülemlett mérgeinket fizikai és lelki értelemben is egyaránt hát kiürítsük, hogy megszabaduljunk tőlük. Ez a téma lesz ekkor soron. És az utolsó pedig tényleg koronája az egész sorozatnak, mint egy összefoglalója is, a szeretet életrendje. Hogyan tudunk szeretetben élni? Milyen törvényei vannak a szeretetnek? Sokszor kiderül, hogy teljesen mások, mint amit mi gondolunk szeretetnek. Mert a szeretet az egészen más, sokszor, mint a hétköznapi életben használt szeretet. Sokan azt mondják, hogy féltékeny vagyok, mert szeretlek. Csak az enyém légy, mert szeretlek, ugye? Pedig egyik sem a szeretet. Azt mondja a szeretet himnuszában Pál apostol, hogy a szeretet nem féltékeny. Nem irigykedik, nem kérkedik, nem gőgösködik, haragra nem gerjed. Mit jelent az, hogy mindent hisz? Remél a szeretet, és hogy nem fogy el soha. Semmi áron. Na hát ezekről fogunk beszélgetni, gondolkodni. Na de induljunk el a mai témánkkal. Az emberi lét kiváltsága az agy csodálatos öngyógyító képessége. Ezt a címet Eldon Chalmersnek az Agy csodálatos öngyógyító képessége című könyvéből vettem. Nem bánom, hogy pontosan ugyanaz a cím, mert ez egy olyan könyv, amit úgy érzem, hogyha lehetséges, mindannyiunknak el kellene olvasni. Nekem óriási élmény volt, évekkel ezelőtt olvastam. Az egész szemléletmódomat módosította, megreformálta, és egészen közel vitta, hogy úgy mondjam, a boldogabb léthez, és az örömteli élethez, ahol megismertette, és aztán abban különbözik más könyvektől, például mondjuk az Agy évtizedében dr. Bánk I.M. Csaba könyvétől, bár ez is nagyon érdekes, ajánlom kedves figyelmükbe, és más agy élettanát, anatómiáját leíró könyvektől, engem mindig is érdekelt ez a téma, biológia szakos tanárként, mindig foglalkoztam ezzel a kérdéssel, mert izgatott, de aztán mindig úgy el is kedvetlenedtem, mert letettem, és hát mondom, mit kezdjek én ennyi információval, most hogyan lehet ezt alkalmazni az életben, és ez a könyv ezért nagyszerű, mert ez gyakorlati tanácsokkal, konkrétan a hétköznapi élet perceiben, döntéseiben lebontva megmondja, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni, hogy tényleg felébresszük az agyunknak gyógyító képességeit és erőit. És beszél két folyamatról, a lelki épülés folyamatáról és a lelki leromlás folyamatáról. És ezeknek a folyamatoknak, főképp az épülés irányában, olyan útját mutatja be, ami mindannyiunk rendelkezésére áll, élhetünk vele. Úgyhogy ezért ajánlom kedves figyelmükbe ezt a könyvet elolvasásra. Hát nem tudom, mennyire tudjuk beszerezni, sajnos kifogyott a kiadótól, de majd ösztönözzük őket, hogy nyomják ki újra. A közösségünk adta ki itt a könyvkiadónk, de hát sajnos elfogyott. Én azért egyet tudtam hozni, meg azt hiszem láttam ott is egyet, azt oda tudjuk adni, vagy esetleg kölcsönbe, és akkor az mehet körbe, addig érdemes elolvasni. Tehát ez a szerző egy rendkívül derülátó, optimista szerző, és különféle fontos dolgokat ír a könyvében, amikről majd szeretnék néhány gondolatot idézni is. De menjünk tovább. A lenyűgöző tények az első pont, amivel érdemes foglalkoznunk. Egészen 1968-ig azt gondolták, hogy 12-14 millió agysejtje lehet az, milliárd agysejtje lehet az embernek, míg ekkor egy John Platt nevezetű híres ideggyógyász azt mondta a vizsgálatai alapján, hogy körülbelül 100 milliárd agysejtünk lehet. 100 milliárd, nem tudom, el tudják képzelni, mit jelent ez? Elképesztő, és minden egyes agysejtünk 1000 más agysejtel van átlagban kapcsolatban. Ez 100 billió ideg átkapcsolódási pontot jelent. Ez felfoghatatlan. Ez azt jelenti körülbelül, hogyha életünk minden egyes másodpercében, ha körülbelül 80-90 évig élnénk, hogyha minden egyes másodpercében körülbelül 30 ezer döntést hoznánk, akkor sem tudnánk kihasználni az agyunk kapacitását. Hát kihoz másodpercenként 30 ezer döntést, ugye? Felfoghatatlan. Ezek olyan tények, olyan... Tessék?
Beletartoznak az agynak azok a döntései is, ami a mozgást illeti, hogy mindig dönt, hogy most egyik lábával, vagy egy másikkal a kismérő izmot mozgatja.
A vegetatív idegrendszeri folyamatok, azok automatikusan zajlanak le, amelyek minél inkább az agytörzsi, meg a gerincvelői folyamatoknál zajlódnak. De a szürke... Ezekben nem számít bele. Tehát ezek a tudatos részére írja, hogy ezzel függ össze. És még akkor is óriási szám ez, hogyha tudjuk, hogy naponta sajnos mintegy 50 ezer neuront, agysejtet veszítünk el, ez éves szintre lebontva körülbelül 18,5 millió agysejt veszteség. Nem beszélve arról, hogyha valaki alkoholizál, vagy olyan szereket szed, amikkel radikálisan pusztítja az agyát, annak ennek többszöröse, százszorosa, ezerszerese lehet. Tehát egy-egy alkoholos állapot, vagy egy-egy részeg állapot tömértelen mennyiségű agysejtet pusztít el, és úgy gondolták, és ez így is van, hogy az agysejtek a születésünk után nem sokkal teljes végleges számban vannak, és nem szaporodnak, de mégis az új kutatások azt mondják, hogy valóban, amikor egy agysejt elpusztul, akkor az úgynevezett makrofágok, ez egy ilyen falósejt, egy ilyen fehér vérsejte, ami pusztítja az elpusztult sejteket, felfalja, és a megmaradt űrt ugye azért kell felfalni, mert az ott lévő elpusztult sejt különben a bomló rothadó anyagaival megfertőzni azt a területet, tehát el kell onnan tisztítani, de úgynevezett asztrocitákat küld a szervezet, amelyek ilyen csillagalakú támasztó sejtek, és ezek segítségével a megmaradt űrt, És itt jön nagyon fontos dolog, hogy vár az agyunk a parancsra, hogy milyen kapcsolatokat létesítsen, mert a megszakadt hiányérzeteket és a kapcsolathiányokat ő megpróbálja kipótolni, és kapcsolatokat létrehozni, és ha ösztönzést érez az agy, hogy valamilyen irányban mondjuk tanuljon, valamit végrehajtson, valamit cselekedjen, valami határozott döntés irányába mozduljon el, akkor elkezdi abban az irányban pótolni ezeket a kapcsolatrendszereket. Tehát nem sejtek épülnek újjá, hanem kapcsolatok gazdagodnak. Ez egy nagyon nagy felfedezés és lehetőség az ember számára. Tehát így, ha pusztulnak is az agysejtjeink, ha mi egy aktív szellemi életet élünk, hogyha használjuk az agyi kapacitásunkat minél inkább, ezért van létjogosultsága, a nyugati világban már sok helyen meg is tették, hogy egyetemeket nyitnak nyugdíjas korú embereknek, meg idős embereknek, és több egyetemet elvégeznek simán, ha használják az agyukat. Ha valaki pedig nem csak néz mellettem maga elé, vagy a tévét nézi, annak szépen leépül az agyi tevékenysége. Azt is megfigyelték, hogy az agysejtek leginkább a kérgi részen pusztulnak, tehát az agy külső, legaktívabb, új információkat szerzett részénél, míg a belső agytörzsi részénél, ahol a mozgás, a nyelés, az alvás, a légzés központjai vannak, tehát magyarul folyamatos használatban vannak, ott nem pusztulnak szinte egyáltalán. Ugye ezért is van az, hogy sokan elfelejtik az újabban szerzett információkat, de egészen régi gyerekkori élményekre nagyon emlékeznek. Tehát ezért is van egy törvény, amit a szerző így fogalmaz meg, vagy használod, vagy elveszíted. Vagy használod, vagy elveszíted. Ez egy törvény. Tehát ne ijedjünk meg attól, hogy szellemi életet kell érni, ha könyveket kell olvasni, hogyha tudni, tanulni kell újra, hogyha új dolgokat kitűzünk, megtanulunk egy nyelvet. Emlékszem, kedves lelki édesapám 84 éves korában tanult meg pianinozni. Sose késő. Sose késő, bátran induljunk el és fedezzük fel. Rengeteg fajta kapcsolat van, nem sorolom fel őket, az agyi területek között, különféle speciális rostok, de a bal és a jobb agyféltekén keresztül is, meg egymással is, hosszanti és merőleges irányban is, mindenféle sugárirányban kapcsolatok vannak, szinte felfoghatatlan mértékben és mennyiségben. Így néz ki ugye egy mikroszkopikus felvétel egy agysejtről, neuronról, amelynek ugye dendritjei vannak, és axonjai, és egymással kapcsolatos összeszövődéseik, olyan, mint egy háló, és nagyon érdekes az egész felépítése is. Hát ugye itt az ábrán, az Emberi Test című könyvből kivett ábrán látható, hogy például az agykéregnek bizonyos felületei, nézzük meg, a legelemibb életanyi funkcióig is meghatározott területe van. Ezt úgy tudták megvizsgálni, hogy nyitott agyműtéteknél, amikor a koponya kézzelfogható és látható volt, akkor adott ponton egy elektródával ingerelték, és mondta, hogy mondjuk a szemhéjam ekkor megvibrál, vagy viszket, ugye? És akkor így egy nagyon alapos munkával feltérképezték. Feltérképezték, és persze, hát ugye látjuk, hogy millió fajta területe van, és ahol például történik mondjuk egy agyvérzés, vagy egy vérömlegy, vagy egy embólia, vagy valami elzáródás, hogy egy terület nem kap vért, rendkívül érzékeny az agy a vér minőségére, a vér oxigén és táplálék minőségére. Tehát nagyon fontos, hogy jó mélyeket lélegezzünk, hogyha helyes agyműködést kell megvalósítani. Egyik előadáson talán mondtam is, hogy megfigyelték szenilitásban, súlyos depresszióban szenvedő időseknél egy otthonban, hogy az ő tudtukon kívül csak egy résen beengedtek annyival több oxigént, hogy körülbelül a szobának az oxigén telítettsége 1%-kal megnőtt. És addig komor, bús, maguk elé néző emberek hirtelen felnéztek, elkezdtek kommunikálni egymással, vidámak voltak, mosolyogtak, semmi mástól, csak az oxigéntől. De egyáltalán nem mindegy, hogy milyen levegőt szívunk, és hogy hogyan lélegzünk. Például ez is nagymértékben befolyásolja az agyi tevékenységet, olvashatunk erről sok érdekeset. Hát persze, sokak számára nagy kérdés, és számomra is, és hát nem véletlenül egy ilyen házban tartunk előadásokat, mert én nehezen tudom elképzelni, ezzel a témával is sokat foglalkoztunk, vannak erről külön előadás sorozataink a teremtés vagy evolúció kérdésével, hogy lehet az, amikor az evolúciónak egyik nagy állítása az, hogy olyan kapcsolatokat, olyan fejlődést, olyan lehetőségeket enged meg a szervezet, a biológiai szervezet magának, amit használ is. Hát mi másodpercenként 30 ezer döntést nem képtelenek vagyunk hozni, létrehozni. Sokkal több van az agyunkban, mint amit meg tudunk élni. Honnan van ez? Evolúciólag értelmetlen és indokolatlan, hogy valami olyasmit csinálni, ami sose használ. Vagy nagyon-nagyon ritkán csak pici részét használja. Hát én számomra, megmondom őszintén, az az ige zeng a fülemben, meg a lelkemben, amit a Prédikátor könyve 3. fejezet 11. verse mond, hogy mindent szépen csinált az ő idejében, mármint a Teremtő, és adta a világot is az ember elméjébe. Itt az eredeti héber szó azt jelenti szó szerint, hogy az örökké valóságot. A szerző is ír elő egy fejezetet, egyik professzorával beszélgetett az egyetemen, ahol tanult, és ezt a kérdést felvetette neki, és nem tudott rá válaszolni, hogy hogy lehet ez. Ez evolúció szempontjából logikátlanság, és én úgy gondolom, viszont ő is hivatkozott erre a gondolatra, hogy a Teremtő olyan aggyal látott el bennünket, ami, hogyha nem romlott volna meg a gondolkodásmódunk, és a bűn által nem fertőződött volna meg az ember, képes lenne az örökké valóságot befogadni. Hihetetlen dolgok vannak az agyunkban, amelyeknek töredéknyi részét sem használjuk. Majd mindjárt szeretnék mutatni néhány példát, és ajánlom, hogy önöknek meg is tudják nézni az interneten filmen az úgynevezett szavantokat, akik rendkívüli agyi képességgel rendelkeznek, miközben fogyatékosak. De majd mindjárt rátérünk erre is. Tehát ez is egy olyan kérdés, ami el kell, hogy gondolkodtasson bennünket, hogy Pascal jut eszünkbe, aki azt mondta, hogy az ember egy nátszál, egy kis semmi a világ mindenséghez képest, de gondolkodó nátszál. És a gondolkodásával fel tudja fogni a világ mindenséget, rá tud kérdezni. Se egy kutya, se egy macska, sem egy csimpánz nem képes rákérdezni a világ mindenségre. És a helyünkre ebben a világ mindenségben, és a saját agyunkra az ember képes erre. A Teremtőt mutatja be ez a nagy lehetőség. Na hát a szavantok, ez a Leslie Lemke nevezetű úriember, ez egy olyan szegény gyermekként született, akinek az agya, amikor megszületett, teljesen be volt gyulladva, és hogy megmentsék az életét, a jobb agyféltekéjét ki kellett venni teljesen. De emellett be volt gyulladva az idegrendszere következtében a két szeme is, és hát látjuk is, hogy mind a két szemét is ki kellett venni. Ott volt egy kis lényként, egy kis vegetatív lényként a környezetében, a szülei nem is vitték haza, azt mondták, egy ilyen gyerekkel, hát, agytalan, szemtelen, szóval hogy mit kezdjünk egy ilyen gyerekkel. Ott maradt a kórházban, és senki nem törődött vele, éppen csak etették, meg életben tartották, aztán egyszer csak megjelent egy hölgy, ha jól tudom, tehát 8 éves kora körül, van is erről egy kis film az interneten, hogyha beírjuk a nevét, megtaláljuk, aki magához vette ezt a gyereket, akkor kezdte el ölelgetni, simogatni, meg egyáltalán emberi hangokat adni neki, és közben, és ez a gyerek szinte semmire sem volt képes. Addig, amíg egyszer csak 12 éves kora körül, ahol a családban, ahol volt, ezt meséli el az a pót anyuka, hogy egyszer este szól a férjének, hogy kedvesem, kapcsolt ki a tévét, mert véletlenül úgy látszik, bekapcsolva hagytuk. Szerintem nem kapcsoltuk be, én nem néztem ma este a tévét. Hát hallod, a zene szól a szobából. Nem kapcsoltam be a tévét, és bementek, és mit láttak, hogy pár nappal előtte ez a bizonyos szavant, ugye, tehát olyan fogyatékos, aki rendkívüli agyi képességekkel rendelkezik. Csajkovszkijnak a nem tudom hány nappal ezelőtt hallott valami művét, valami zongoraművét, hibátlanul, utolsó hang hibátlansággal lejátszotta. Ekkor vették észre, hogy attól kezdve, ha ő bármit meghallgatott, hibátlanul lejátszott. A világhírű zeneművészet belőle, járja a világot, és zenél. De nem tud fölöltözködni, de nem tud rendesen enni, nem tudja magát ellátni. Tehát úgy tűnik, hogy valami olyan agyi képessége rendelkezik, ráadásul pont a jobb agyféltekét vették ki, ami pont a művészi hajlamok irányában a szintetizáló látásmóddal rendelkezne. Hát szóval ide jutott ez a szegény fiatalember, de aztán ide jutott ez a szegény fiatalember. És nem csak ő, van körülbelül, ha jól tudom, több száz ilyen szavánt a világon, meg lehet nézni a listájukat az interneten, lehet róla képeket szerezni. Például ez a Stephen Wiltshire, nem tudom pontosan, hogy kell tenni ezt a fiatalembert, őről is van egy 13 perces film, bemutatja, hogy felültették Rómában egy helikopterre, és körbevitték Róma városa fölött. Csak így nézte, és amikor lejött, akkor egy olyan 13-15 méter hosszú, félköríves, hatalmas, nagy vásznat látják ott, körbehelyeztek, és elindult egy ponton, és lerajzolta az utolsó pillanatig, és hát számos helyen rávetítették azt a pontot, ahol körülbelül látta, és a fényképet, és tökéletesen egyezett a Pantheon, a Kolosseum, stb. De ő is szavant, ő is fogyatékos. Aztán láttam egy olyan úriembert, aki képes arra, hogy amikor meglát egy tárgyat, vagy egy állatot, a lehető legbonyolultabbat is mindegy, fogja az agyagot, vagy a plasztilint, és úgy, ahogy van ott a kezébe, gyorsított felvételen mutatták, térben megcsinálja. Mint egy számítógép. Vagy egy másik szavant, aki képes, ahány könyvet elolvasott, mindegyik könyvet szó szerint tudja és ismeri, és pontosan oldalra megmondja, hogy melyik oldalon mi van, valaki a telefonkönyveket ismeri, valaki a stb. Stb. Egyik ilyen emberről olvastam, hogy már 12 000 könyvet elolvasott, és hát folyamatosan olvassa tovább a könyveket, élő lexikontként kezelik, bárhova rákérdeznek, mindent el tud mondani. Az más kérdés, hogy szerintem mennyire érti, vagy nem érti, de képes rá. De miért mondtam ezeket a példákat? Nem azért, hogy különlegességekről beszéljünk, de hát ugye látjuk itt, hogy elindult például. És rajzol, utána többször ráállítják a térképet, és meg összevetik a térképpel, és hát döbbenetesen látják, hogy hát passzol, ott van. Honnan van ezekben a fogyatékosokban ez a képesség, illetve önökben bennem nincsen vajon? És azt próbálták leírni, nem tudták megfejteni ezt a titkot, mondanom sem kell, de azt azért jelzik, hogy nekünk, átlagos embereknek vannak bizonyos horizontális jellegű ismereteink, amelyek nem engednek bizonyos mélységbe, mert az élet dolgaihoz az agyunk nem enged mélyebbre hatolni egy adott kérdésben. Bár azt is megfigyelték, hogy ha valaki vészhelyzetbe kerül, és valamire emlékeznie kell, amit már úgy gondolja, hogy rég elfelejtett, nem voltunk még itt el az életben? És nagyon akartunk rá emlékezni, és egyszer csak beugrott a kép. Én voltam itt többször is. Hát magyarul, ha nagyon akarnánk, elő tudnánk hozni ezeket a képességeket. Ismerek én is olyan embereket, olvastam könyvben, akik börtönben voltak, és nem juthattak hozzá például a Bibliához, mivel nem volt más lehetőségük, megtanulták a Bibliának a könyveit kívülről. Volt olyan valaki, aki az egész Bibliát megtanulta kívülről. Önök vajon nem lennének képesek rá? A színészek miért tudnak megtanulni 50-100 oldalnyi szöveget kívülről? Aztán vagy elfelejtik, vagy nem. Mi is képesek lennénk rá, ha így edzenénk az agyunkat. És ezzel csak annyit szerettem mondani, hogy itt a szavantoknál valószínűleg egy olyan dolog van, hogy nincs ez a horizontális jellegű egyenletes eloszlás és gátlás, hogy úgy mondjam, hanem áttöri ezt a falat, és mélyebe hatol az ismeret. És bár szeletszerű az ismeret, erre képes, de másra alig, de abban a mélységben hihetetlen dolgokra képes az agy. De potenciálisan ez azt jelenteni szerintem, hogy a mi agyunknak is vannak ilyen képességei, csak valahol elrejtve, valahol eltemetve, valahol nincs a felszínen. Nem létszükséglet, nincs indok, hogy előjöjjön. De egy biztos, hogy azt, amit egyszer az életben megfigyeltünk, amire a figyelmünket fordítottuk, az az agyban ott megmarad, képként, emlékképként. És valamilyen formában előhozható lenne. De hogy hogyan, ugye ez egy nagy kérdés. No hát, menjünk tovább. Az agy öngyógyító képességénél legelőször mindenképpen az akaratról kell beszélnünk. Ellen Goodwight írja, az akaraterő az emberi természet irányító ereje, ez uralkodik összes képességeinken. Az akaraterő nem ízlés, nem hajlam csupán, hanem döntő tényező, amely az emberekben munkálkodik. Az akaraterő az, ami az egész lényünkön uralkodik, a döntés, a választás hatalma. Rögtön szeretném megemlíteni, hogy nyitott agyműtéteknél figyelték ezt meg, amikor kérdezték a pacienst, hogy most mit érez, egy adott ponton ingerelték, és mondta, hogy most egy emlékképet lát, most egy szagot érez, most ezt és ezt gondolja, stb., ami az illető agyterülettel kapcsolatos emlékkép felvillant. És akkor azt mondta az orvos, most arra kérem, hogy most gondoljon erre, vagy végezze el ezt a matematikai feladatot, és közben ingerelték azt a pontot, amit az előbb pontosan leírtak, hogy mit érez. Mondjuk egy emlékkép. És azt vették észre, hogy ha ő akarta, és ő úgy döntött, és úgy választott, hogy most nem ad teret annak a különben ingerlő, felszínre törő képnek, akkor az akaratával felül tudja írni. És ezt fogalmazza meg, hogy ez egy döbbenetes dologot támasztott alá, magyarul, hogy az akarat szabad. Hiába jönnek bennünk elő képek, gondolatok, emlékképek, vagy érzések, ha mi mást akarunk, ha mi mást választunk, ha mi döntünk, ha mi határozott döntést hozunk, akkor képesek vagyunk felülírni a múlt, a jelen hatásait, ösztönző dolgait, szokásainkat, és rengeteg érdekes tapasztalatot fogalmaz meg arról, hogy hogyan vagyunk erre képesek, az akarat erejével. Azt mondja, ha uralkodik minden képességek, van gondolkodó képességünk, érző képességünk, érzelmeket érezhetünk, van képzeletünk, szándékunk, beszélő képességünk, cselekvő képességünk. Mindezeken az akarattal lehet uralkodni. Ugye tudjuk nagyon jó, hogyha valaki akar valamit, akkor általában ezt meg is csinálja. Nem? Az akaratnak olyan hatalma van, hogy az ember képes felhőkarcolókat emelni, vagy vannak olyan emberek, akik az óceánon keresztül mennek egy kis csónakkal, mert akarnak keresztül menni, és elképesztő teljesítmények. Valaki bele is hal, de az út közben hal bele, vagy majdnem a célnál, ugye sokszor, mert ő végre akarja hajtani azt a dolgot. Ilyen az akarat, óriási nagy hatalma van. Hadd idézek egy könyvből, egy kis nagyon rövid történet, pár perces, de nagyon mélyen hatott rám. Egy kisfiúról szól, az Erőleves a léleknek című könyvből, vagy bocsánat, majd, igen. Talán még előtte ezt, mert aztán így jön itt jön ez a bizonyos történet. Tovább olvasom a könyvből, azt mondja, hogy az akarat hatalmas, annyival erős, hogy segítségével uralni lehet a képzeletet, sőt még a betegségeknek is ellenállhatunk. Értelmünk és idegeink erőre kapnak és felfrissülnek, ha akaraterőnket gyakoroljuk. Az akaraterejét nem értékeljük kellőképpen. Tartsuk ébren akaraterőnket és irányítsuk helyesen. Ez élénkíti egész lényünket és csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez. Nagy hatalom a gyógyításban. Megfigyelték, hogy ha valaki akar gyógyulni, a gyógyulás sebességét sokszorosára kapcsolhatja, ha akar. Ha valaki nem akar, ki is mondja, én nem akarok meggyógyulni. Nem akarok tovább élni. Emlékszem, nemrég láttam egy ilyen filmet, ahol azt mondta idős férfi, aki elvesztette a feleségét, hogy nem bírom elhordozni a veszteségét. Nem tudok nélküle élni. Nem akarok élni. Meg fogok halni. Úgyhogy elmondom, hogy mi legyen a halálom után, és elmondta. És valóban így volt. Elmondta. Nem volt különösképpen semmi baja. Nem akart élni. És rövid idő múlva meghalt. Tehát élet és halál kérdése van az agyunkban, ha így mondjam, vagy az agy döntéseinkben. És hát erről majd szeretnék néhány példát elmondani, hogy hogyan tudjuk ébren tartani az akaraterőnket. Na de előtte ez a kis történet, az Erőleves a léleknek című könyvből való. Jack Canfield és Mark Victor Hansen írta ezt a könyvet. Különleges kis történetek, de valós történetek ezek. És ebben egy fiúról szól a szerző, aki... De kapcsolatban ezt olvasom. A kisvidéki iskola épület régi módi hasas szenes kályhával fütötték. Egy kisfiúnak kellett minden korán reggel begyújtani, hogy a tanítás kezdetére átmelegedjék a tanterem. Osztálytársai egyik reggel arra értek oda, hogy az iskola lángokban áll. Az eszméletlen fiúcskát félholtan vonszolták ki a tűzből. Az alsó testén súlyos égési sérülésekkel szállították a közeli megyei kórházba. Borzalmasan összeégett gyerek félájúton hallotta, mint az orvos az anyjával beszél. A doktor kijelentette, hogy biztosan meg fog halni, és minden jel erre is vallott, hiszen a tűz iszonyatos pusztítást végzett a teste alsó felén. A bátor kisfiú azonban nem halt meg. Eltökélte magát, hogy életben marad, és az orvos elképedésére ez sikerült is neki. Amikor túl volt az életveszélyen, ismét kihallgatta a felnőttek halk beszélgetését. Az orvos közölte az anyjával, hogy szinte jobb lett volna, ha a gyerek meghal, mert sérülései miatt annyi izomszövet pusztult el, hogy egész hátralévő életében rokkantságra lesz kárhoztatva, alsó végtagjai teljesen használhatatlanok. A fiú megint gondolt egyet. Márpedig ő nem lesz nyomorék, járni fog. Sajnos azonban a derekától lefelé teljesen elveszítette mozgásképességét. Vékonyka lábai haszontalan függelékké silányodtak, végül hazengedték a kórházból. Az édesanyja minden nap megmasszírozta a lábát, de az tökéletesen érzéketlenné vált. Egyáltalán nem tudta mozgatni. Elszántsága azonban egyre erősödött, hogy újra járni fog. Idejét ágyban vagy tolókocsiban töltötte. Egy verőfényes napon az anyja kitolta a kertbe, hogy friss levegőt szívhasson, ő pedig a helyett, hogy nyugton maradt volna, kivetette magát a kerekes székből, hasonkúszott a fűbe, maga után húzva a lábát. Így vergődött el a telküket szegélyező fehér léckerítésig. Emberfeletti erőfeszítéssel felhúzta magát a lécekhez, azután centiméterről centiméterre végigaraszolt a farács mentén, és egyfolytában arra gondolt, hogy járni fog. Figyeljük, mert nem azt mondja, hogy járni szeretnék, mert jó lenne, bárcsak. Nem, ő járni fog. Ettől kezdve nap-nap után gyakorolt, lassanként kikoptatta a gyepet a kert körül a kerítés mellett, mindennél jobban vágyott arra, hogy lábába visszaköltözzön az élet. A napi masszázs, a fiú vasakarata, meg a szüntelen gyakorlás végül meghozta az eredményt, újra fel tudott állni. Aztán támaszkodva, később segítség nélkül járni. Majd pedig futni. Újra iskolába járt. Egy idő után futva, pusztán a futás öröméért. Az egyetemen bekerült az atlétikai csapatba. Azután elérkezett a nap, amikor az egykor halálra ítéltnek vért gyerek, akiről azt hitték, hogy soha nem tud járni, nem is reménykedhet abban, hogy egyszer futhat. Ez az elszánt fiatalember dr. Glenn Cunningham a Madison Square Gardenben felállította az egymérföldes futás világcsúcsát. Az akarat hatal. Ez a fiú akart valamit, senki nem bíztatta. Senki nem reménykedett benne. Különben megjegyzem, ez a könyv azért azt is írja, hogy ha valaki hisz valakiben, ez egy furcsa dolog, felfoghatatlan, de ha valaki hisz valakiben, és bátorítja, és masszírozza a lábát, és próbál neki segíteni, bár szinte reménytelennek tűnik, de ha valaki szeret valakit, ez a szeretet, és eseteket ír le, ez a szeretet, valaki irányába nyújtott szeretet, most a Leslie Lemke talán más eset, de azért őt is valaki szerette. Képes arra, hogy megváltoztassa a szinte fizikailag lehetetlen dolgot, ez persze agyi szintre lebontva azt jelenti, hogy az illető területre nézve halott agysejtek helyett a plaszticitás elve érdekében a környező agysejtek között olyan kapcsolatok alakulnak ki, hogy átveszik azt a szerepet. És szinte ugyanúgy, vagy, lásd, még jobban el tudják látni, mint egy hétköznapi ember azt a funkciót. Kedves hallgatók, ez a képesség, gondolják, hogy csak ebben a kis nyomorult fiúnak az agyában volt benne? Az önökében nincs benne? Hát ezért érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni. Na de hogyan tartsuk ébren akaraterőnket? Ezen is úgy sokat gondolkodtam. Az egyik dolog, amit talán a legegyszerűbb így fogalmaznék meg, hogy hozzunk napi szinten döntéseket. Ne csak ilyeneket, hogy hát megpróbálom, meg jó lenne, meg talán. Döntéseket. A döntés azt jelenti, hogy ma ezt megcsinálom. Nem fanatizmusból, és nem azért, mert valami félőrültek vagyunk, hanem mert például szeretnénk azt tényleg megvalósítani, és meg is akarjuk magunkat feszíteni annak érdekében. Hát persze aztán itt is egy nagy kérdés vetődik fel, hogy mi az, amit olyan biztosan megcsinálhatunk és akarhatunk, ami emberi akaraterőnkkel. A Biblia azt mondja, hogyha egyezik a teremtő akarat erejével. Hogyha megegyezik azzal, hogy például jellemben fejlődjünk, hogy az önzésünkkel szembeforduljunk, hogy másik embernek segítsünk. Ez olyan dolog, amiért hasztalan feszíthetjük meg magunkat. Ebben támogatásunk lesz. Teremtő fog bennünket támogatni. Tehát hozzunk döntéseket. Kedves hallgatók, olyan szomorú megnézni a világot, például a legnagyobb kérdésekben sokan nem használják az agyukat. Nagyon sokszor az emberek úgy élik le az egész életüket, hogy beleszületés alapján vannak valamilyen helyzetben. Nagyon sok embertől már idős korában voltam, hogy miért így étkezik? Vagy miért így él? Hát az anyukám, az apukám, de van ennél jobb is? Megszoktam. Hát ez nem az agy használata. Ezek berögzött, mechanikus cselekmények. Majd mindjárt beszélünk a szokások változtatásáról. Valaki egész életében hány embertől hallottam, mert megkérdeztem, hogy a hitéről, hogy hogy gondolkodik, és azt mondta, hogy hát én ebbe születtem bele. De mondom, ha Indiába született volna, akkor indiai hitű lenne? Vagy hindul inne? Vagy ha Mohamed, akkor Mohamed hitű lenne? Hát mondom, az embernek van lehetősége gondolkodni. És ha van jobb annál, mint amiben beleszülettünk, én is így egy 30 éves korom környékén hoztam egy nagy döntést, át kellett gondolnom az egész életemet, mert beleszülettem egy hitbe, egy vallásba, egy egyházba, és aztán a vizsgálódásaim, az utánanézéseim abban az irányba mozdítottak el, hogy hát ezt át kell gondolni. Ezt felül kell vizsgálni. Hát van ennél jobb is. Van ennél értékesebb is. Tehát magyarul hozzunk napi szinten döntéseket. Ne csak úgy éljünk a nagyvilágban, hogy hát szokás szerint. Ne, döntések szerint éljünk. Ez nagyon sok. Ezzel ébren tarthatjuk az akaraterőnket. A másik nagyon érdekes dolog, amit tanácsolunk, hogy hozzunk olyan döntéseket, gyakoroljuk magunkat abban, hogy ha valamit meg szeretnénk tenni, és nem is tiltja meg senki, és nincs is semmi akadálya, és nem is rossz az a dolog, különben szívesen megtennénk, mondjuk ki rá bátran azt, hogy erről most lemondok. Önuralmat gyakorlok. Azt írja a szerző, akitől idéztem többször, hogy az a jellem nem más, mint a tudatosan kialakított szokásaink rendszere, az akaraterőből és az önuralomból tevődik össze. Ha mi tudatosan hozunk olyan döntéseket, amivel önuralmat gyakorlunk, ez hatalmas dolog. Senki se szabja meg, mi szabadon döntsünk. Megyünk mélyebb szintre. Hozzunk olyan döntéseket, ami nekünk nincs kedvünkre, de másnak örömet okoznánk vele. Tudom, kezdik érezni, hogy az énnel szemben, az önzéssel szemben hogy kezdünk mélyebbre hatolni? Tehát, hogyha mondjuk a házastársamnak, vagy a gyermekemnek valami jó lenne, de nekem nincs hozzá kedvem, mert meg kell magamat feszítenem, meg a kényelmemről le kell mondanom, stb. De megteszem ő érte. Ez az akaraterő ébrentartása és gyakorlása, és ez élénkíti a lényünket, mert akkor nem magunkra figyelünk, hanem a másik emberre. Megyünk tovább, a harmadik szint. Döntsük el, hogy például egy napon keresztül nem mondunk senkiről semmi rosszat. Beszéd, önuralom. Hogy nem mondunk senkiről semmi rosszat. Hogyha valakinek mégis kritikát kell elmondanunk azért, hogy segítsünk rajta vagy a helyzeten, el lehet önök szerint a kritikát úgy mondani, hogy közben nem mondunk rosszat a másiknak? Tessék? El. Lehet. Lehet azt úgy körbeírni, lehet olyan kérdéseket feltenni, amivel a másikban élénkíthetjük a gondolkodást. Menjünk még mélyebbre. Döntsük el, hogy egy napon keresztül mondjuk, ja bocsánat, megyünk tovább, nem, hogy nem mondok róla rosszat, hanem jót fogok mondani az emberekről. Még azokról is, akikkel kapcsolatban vannak negatív észrevételeim, inkább a pozitívumai domborítom ki, és tudatosan figyelem magamat, hogyha szóba jönne az, hogy én most beszélnék negatívumáról, akkor tudatosan a pozitívumát emelem ki. Még mélyebb szintre megyünk, döntsük el, hogy nem engedünk meg rossz gondolatot a másik ember irányába. Zakariás könyvében olvassuk azt, hogy is van pontosan, ha valakinek eszébe jut? Még szívében se gondoljon az embert gonoszt az ő fele baráta ellen. Gondolat. Tudják, hova jutunk ezzel? Hogyha gondolatainkat képesek vagyunk uralni, akkor nem a csapongó gondolataink, nem az össze-vissza járkáló fantáziaképeink uralnák a hétköznapunkat, hanem tudatos, akaraterő által meghozott döntésekkel tudnánk élni. Micsoda minőségi többlet ez. Aztán majd külön nagy téma lesz, és majd a női és a férfi témánál majd szóba fogom hozni, hogy hogyan tudjuk gyakorolni az akaraterőnket és ébren tartani a házastársal vagy a más nevű társunkkal kapcsolatban. Tessék?
Most kell megkérdeznem, amikor ilyen rendszeresen gondolkozunk, ha ezt így ezeken a szinteken próbáljuk megvalósítani, ez elősegíti, vagy inkább gátolja az úgynevezett asszociáció létrejöttét. Mivel kényszerítjük magunkat arra, hogy nagyon logikusak és pozitív gondolkodásúak legyünk, ez vajon az probléma megoldó képességünket ugye nagy részt segíti, mert logikusan próbálunk eligazodni.
Igen.
És az agyunk kapacitását nem pazaroljuk más emberek kritikájára, de mégiscsak valami olyan utat próbálunk erősen használni az agyunkban, amely vajon az asszociációs képességünket elősegíti, vagy inkább kevésbé.
Lehet rögtön rá válaszolni, igen.
Azért tettem fel ezt a kérdést, mert ugye úgy tűnik, hogy a magyar emberek, nem tudom, de hát azt mondják, hogy Magyarországnak a szürke állományában lehet az ereje. Ugyanakkor elég intrikus népek is vannak. Ez a kettő, hogy fér meg egymás mellett, avagy két nagyon eltérő fajta emberből van áll az ország, csak hát úgy összevegyünk keverve, mint a mákos tesztel, és így nem tudjuk, hogy most ugye mindenki képes ugyanarra teljesítményre.
Nem, hát arra...
Csak azok, akik pozitívak.
Igen. Nem. Nagyon jó a kérdés, és nagyon, nagyon vág. Azt kell válaszolni, hogy igen, ezáltal a tudatos akaraterő gyakorlás által a probléma megoldó képességünk nő, és az asszociációk, az agyi kapcsolatok kezdenek átrendeződni. A kritikus látásmód és szellem helyett, mivel minden a szokások kialakításánál fogom ezt elmondani, ami most következik, azt, hogy olyan bejárt pályáik vannak az agyunknak, amelyen a megszokott úton módon szokunk gondolkodni, érezni, akarni, képzelni, beszélni, cselekedni, ehelyett, ha mi tudatosan kezdünk új pályákat kiépíteni, akkor képesek vagyunk új nyomvonalakat is ráépíteni. Ez pedig akkor, amikor majd egy mentalitás, vagy egy jellem, amiről ön kérdez, mint magyar jellem, vagy pedig egy magyar szokás, bizony képes ezt is befolyásolni. Persze ilyen tudatosan egy ország, hogy gondolkodjon az eléggé... Vagy alkotó jellem, igen, ez a harmadik fejezet, ez ebből következik. Tehát a kérdései mind arra kérdeznek rá, amit majd el fogok még mondani, de annyit hagy mondjak el, hogy igaza van, amikor megvizsgálták azt, hogy például egy amerikai ember és egy magyar ember között egy felmérést végeztek, és felmérték mondjuk pszichológiai tesztekkel, hogy milyen a személyisége és milyenek a megoldó képességei, az IQ-ja és a EQ-ja, és azt állapították meg, hogy például mondjuk 80%-ban kimagasló képességei vannak. Tételezzük, hogy mind a kettő ugyanezt állapítják meg a magyarnál, meg az amerikaiánál. Van egy bizonyos százalék, ami mondjuk, hogy középszintű, és van egy-két olyan képesség, ami gyenge. Az amerikai embernél megfigyelték, egy örömújongás tör ki belőle, hogy 80%-ban ilyen jól vagyok. És akkor ezeket erősítenem kell. A magyar embernek pedig mi a legelső kérdése? Mi az az egy vagy kettő, amiben rossz vagyok?
Tehát a melyik segíti elő jobban a személyiségfejlődést?
Nagyon érdekes, hogy a személyiségfejlődést a látásmód segíti elő. Hogy a látásmódunkban a pozitívumokra vagyunk beállítódva, az értékre, a szépségre, a továbblendítő mozzanatra, mert abból lehet kiindulni. Arra lehet továbbra építeni, de hogyha arra vagyunk ráállítva, hogy mi nincs, meg mi rossz, akkor ez egy alapvető rossz szemléletmódot takar a háttérben. Na de itt vagyunk a szokásoknál, mindjárt a megváltoztatásáról már beszélünk is. Ugye logikus, hogy az akarat erő gyakorlásából következik az, hogy vajon megszabadulhatunk-e a rossz szokásainktól. A szokások tulajdonképpen nem mások, mint automatizált, ismétlődő cselekedetek, amiket nem kell gondolkodni. Csak úgy csináljuk, úgy automatikusan, ugye? Ezek az agyi szinten úgy működnek, hogy vannak az agyunkban idegsejtek, amelyek között egy bizonyos kapcsolat van egymással, különféle axonokkal, nyúlványokkal vagy dendritekkel kapcsolatban vannak, és ezeken keresztül, mintegy, hogyha most egy ilyen, mondjuk az agynak látnánk egy térképét, akkor hirtelen, hogyha fényjel jeleznénk, akkor azt a bejárt pályát, egy fény végigfúz, mint csíkként azon a két területen, és körülbelül vagy több területen, és akkor befényli azt a területet. Tehát körülbelül valami ilyesmi lehet az útja. Csak az érdekes, megfigyelték, hogyha például akkor, amikor ezt a mikroszkóppal, elektron mikroszkóppal és nagyon finom mikroszkóppal megfigyelték, hogy akkor, amikor például az embernek ingerlik az agyát, és ő tudatosan a megszokott, bejárt pálya helyett egy döntés miatt egy másik pályát jár be, például mondjuk hajlamos a kritikára, és a kritika helyett azt mondja, hogy tudatosan ellentétben egy dicséretet mondok. Abban a pillanatban egy úgynevezett buton, bouton, ugye, ami mindjárt talán itt írtam le, vagy nem írtam le, mindegy, képes kialakulni egy ilyen kis végfácska egy másodperc alatt. Tehát magyarul, hogyha mondjuk eddig ezen a pályán futott le az információ, persze megfelelő szinapszisokkal, ahol ingerületváltvívő anyagok vannak, és mondjuk az acetilkolin, ami ilyenkor a szinapszisból kiáramlik, akkor ingerli a sejtet, hogy hajtsa végre azt az utasítást, akkor ő mondjuk ebbe az irányba gondolkodik, egy más pályát kezd kiépíteni, de ebbe az irányba minél többször hajtotta végre azt a cselekedetet, annál jobban megerősítette az agyi idegpálya rendszer magát ilyen kis végfácskákkal. Tehát egyre több buton kezdett kialakulni, gombocska, ugye így nevezik. És amikor elkezdi az ember az ellentétes pályán mozgatni a cselekedeteit, az akaratát, a gondolatait, akkor kezdenek kis butonok kialakulni a másik pályán is. És addig kell neki küzdenie mindig tudatos döntéssel, ugye logikus a dolog, ameddig több nem lesz, és egyszer csak akkor felülírta. Ez az ismétlődés jelentősége. Hogy meg kell törni a megszokott ritmust. Itt van különben ez a kis szinapszis, ahol ez a bizonyos ingerület vívő anyag van. Különben megjegyzem, az acetilkolin nevezetű anyag az, ami nyitott utat enged egy információ áramlásának, és van egy úgynevezett GABA nevezetű, ez is egy sav, ami viszont legátolja annak az információnak a futását, függően attól, hogy hogy döntünk. Tehát van egy támogató, meg egy gátló fázis, és ami azt mondjuk, hogy nem, például mondjuk az ember elhatározza, hogy a mai naptól kezdve nem vacsorázom, van rajtam 10 kiló fölösleg, és én úgy döntöttem, nem szeretnék, meg jó, nem, meg megpróbálom. Ugye ezt tudjuk, hogy emögött mi van. Az a magunknak kedvezmény van, hanem azt mondom, hogy úgy döntöttem, ami azt jelenti, így is fogok cselekedni. A döntés ez ezt jelenti. Határozottnak kell lenni a döntésnek, és egyértelműen. És nincs kis kiút meg, kis kapu. Úgy döntöttem, hogy ma este nem vacsorázom, de idáig mindig vacsoráztam. És idáig mindig azt szokott lenni, délelőtt nem voltam éhes, és inkább délelőtt nem ettem, és akkor este meg jól beettem. És akkor most akkor mi fog történni? Reggel nagyon éhes lesz, ugye logikus. Reggel fog jó ízűen enni, ami jó nagyon az egészség számára. És mondjuk egyen délbe, de nem fog vacsorázni, vagy délután egy kicsit, de nem fog vacsorázni. 3-4 napon keresztül ez egy kínlódás lesz. Gondolom tudják miért, ugye? Mert a megszokott pályákkal szemben kell cselekedni. Ez pedig lemondás, ez pedig akaraterő, ez pedig küzdelem. Ráadásul, ha még mások vacsoráznak is, ugye? Még végig is kell nézni. Meg a illatokat érezni. De ennyi idő kell, kb. Egy 3 nap kell, amíg nagyon szenved, vagy szenved az ember, de utána kezd a dolog könnyebbé válni. Mert megfigyelték az agyban, hogy az agy az elmúlt 3 napnak a információból rakja össze a következő napra való elvárásait, vagy lehetséges útjait. Tehát hatalmunkban van kiépíteni új pályákat, és a szokásainkkal ellentétben új lehetőségeket, új pályákat kialakítani. Tudják ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy magunk teremthetjük az életünket, hogy magunk léphetünk új pályákra. Igen, szenvedést is jelent, amíg gyakoroljuk, amíg be nem járatjuk, de hát így van az izommal is, nem? Hogyha valaki elkezd edzeni, először nagyon fáj az izom, de utána, ha túlesik a fáradtságon, és egy hét múlva is edz tovább, ugye, vagy mi is, amikor szoktunk menni edzőtáborokba, vagy különféle helyekre, vagy elmegyünk síelni, akkor ugye az első napokban nagyon fáj minden. De a harmadik, negyedik napon már nem. Ötödik napon már élvezzük, hatodik napon pedig már úgy érezzük, hogy most már kicsattanó erőnk van. Hozzászokott a szervezetünk, bejáródtak azok a pályák, kezdtünk kiépíteni egy rendszert a szervezetünkben. Tudatos gondolkodással segíthetjük magunkat a szokásaink megváltoztatásában, a jellemünk megváltoztatásában. Érdemes ezeket a tudatos lépéseket megtenni, csak mindegyikről egy pár szó. Tudatosítsuk, hogy milyen rossz szokásaink vannak, amin szeretnénk változtatni. Vannak ilyenek? Vagy talán mindenki tökéletes? Nekem vannak. Ugye? És tudatosan döntsük el, hogy ezen változtatok. Tervezzük meg, hogy hogyan. Rendkívül fontos, hogy szeretem vagy nem szeretem kérdést feltesszük. Szeretem a csokoládét, de nekem nem jó a csokoládé. A szervezetemnek nem jó. Nem kell magyarázni, miért nem akarok belemenni, ugye? Milyen furcsa. Szeretem a testem, az érzékeim, a kívánságom szempontjából, az eszem meg azt mondja, hogy nem szeretem. Most akkor mit csinálja? Az értelemnek kell uralnia, az akaratnak kell uralnia az embert, nem az érzelmeinek vagy a vágyainak, hanem azt kell mondani, mint ahogy emlékszem arra az orvosra, Dr. Nixon, akit egyik szanatóriumban hallottam, ő csokoládéfüggő volt, egészen odáig ment, hogy már egy kilót megevett. És mivel szívspecialista volt, egyszer ment haza az autóval, az egy kiló csokoládé elfogyasztása után, és egyszer csak érezte, hogy szívinfarktus jelei vannak. Gyorsan vette a telefon, telefonálta a kórházba, kollégáinak, készítsétek elő az a rendelőt, mert valószínűleg szívinfarktusom van, megyek vissza. És ment vissza. És ott maga mellé nézett az ülőkére, ott voltak a csokoládék. Ez meg fog engem ölni. Ez meg fog engem ölni. És az autó úton eldöntötte, hogy ő többet soha nem eszik csokoládét, és ezt a halálos ellenségét ettől kezdve gyűlölni fogja. Tehát magyarul egy érzelmi ellenállást, egy érzelmi állásfoglalást kell azzal szemben kialakítanunk. Érdekes módon a Biblia ezt például alátámasztja, azt mondja, szeretem az igazságot, gyűlölöm a gonoszságot. Érdekes, soha nem a szemét, de a bűnt lehet gyűlölni. A szemét nem. A személyért Krisztus az életét adta, de a bűnt lehet gyűlölni. Nagyon érdekes. Nem vagyunk fakírok, senki se szeret szenvedni. A rossz helyett építsünk be valami jót, jutalmazzunk meg magunkat valami jóval. Legyünk értelmesek, ne menjünk a kísértés közelébe. Ha próbálgatjuk magunkat, előbb-utóbb elbukunk. És a saját erő sokszor kevés, magasabb hatalomhoz kell fordulnunk. Ez a számbavétel a tudatosságot célozza, a tervezés, a bűngyűlöletet, vagy a rossz szokással szembeni érzelmi állásfoglalást, ami mind fontos ahhoz, hogy tudjunk győzni, az, hogy a helyét valami jóval töltsük be, vagy pont ellentétes cselekedetet hajtsunk végre. Tehát például, ezt emlékszem, egy bölcs idős embertől hallottam, azt mondja, hogyha a rossz kijönne a szádon, akkor abban a pillanatban bent hoz egy döntést, most a jó fog kijönni a számon. Arany János, amikor felidegesítették, azt mondják, hát biztosan felideges, akkor ön is egy nagyot káromkodik. Hát nem káromkodom, mondta Arany János. Hát mit csinál? Hallgatom. Na de hogyha nagyon felidegesítek, akkor mit csinál? Még jobban hallgatom. De hogyha már szétrobbanna, még jobban hallgatom. Tehát ő azt mondta, hogy ha látom, hogy direkt fel akarnak piszkálni, ki akarnak hozni a sodromból, akkor én azért sem úgy cselekszem, ahogy elvárják. Vagy, ahogy olvashatjuk Salamontól, hogy a szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot, tehát az ember pontosan úgy cselekszik, ahogy nem várnák. Ideges embernek idegesen válaszolnak, ugye? De ha szeliden válaszolnak, és kedvesen. Én ezt a gyerekeimmel, tanítványaimmal megcsináltam kísérletként többször is. És olyan tapasztalatokat meséltek el, hogy csak álmultunk, hogy amikor ideges szülőkhez hazamentek, és ugye mondták, hogy nem ágyasztál be, nem csináltad meg ezt, nem csináltad meg azt, milyen gyerek vagy, és itt ezek, és a gyerek mit csinál, hogy válaszol? Hát miért? Ismerjük ugye ezt a reagálást. És akkor nem mondom, most ezt felejtsük el, most ehelyett, tudjátok, mit kell mondani? Igazad van, anyu, megcsinálom. Na hát a szülők egy pillanat alatt lemerevettek. Egyiknek azt mondta az apukája, kislányom, csak nem vagy beteg, meg lázas vagy. Másik, mit akarsz elérni, mondjad. De azt mondja, semmit, nyugodtan, pihenjetek le, majd én elmegyek a boltba. Mondom, ha valaki egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Mondom, ha valaki szeretne még többet tenni ennél, akkor tegye azt, hogy anyu azt mondja, hogy nem mosogatta el, rendben. Anyukám, igazad van, meg elfelejtettem beágyazni, be is ágyazok, és te csak pihenj le, elmegyek a boltba bevásárolok. Na hát az anyuka még ilyet nem hallott. És mondtam, csak mindez azért tegyétek meg először, hogy halljátok a választ, lássátok a reagálást. Kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy a feltámadt harag lecsendesedett. Pedig nem volt visszavágási terület. A megszokott ritmus mintázatot meg kell törni. A gonoszt jóval győzzük meg. Mert azért nagyszerű ez a könyv, mert a nagy bibliai alapelveket, amelyek sokszor olyan távolinak tűnnek tőlünk, az agyunk a lelki épülés céljából használja. És kedves hallgatók, ezt tudják, hol lesz döbbenetes eredményű? Amikor az ember például beteg. Ha egy beteg ember, mondok egy példát, hogy értsék, hogy miről beszélek. A szanatóriumainkban az egyik alaptétel, hogy az orvos, amikor lát egy beteget és kezeli, akkor megkéri arra, hogy keressen, ha lehet nálnál egy betegebb embert, és kezdje el neki segíteni. Hát egy beteg ember mit mond? Hát törődjenek velem, itt vagyok most én vagyok a központ, most én vagyok a... Ugye értjük? De ha ehelyett az agyában egy más szemlélet módot alakítanak ki, hát ez aztán a régi szokás megtörése, a ritmus mintázat, ugye? És ez az önzetlen segítőkész magatartás olyan gyógyulási folyamatokat épít be, hogy hihetetlen. Indít el. Ha például minden alkalmat megragadtunk a lustálkodásra, ahelyett használjuk ki a lehetőséget, és menjünk el úszni, kertészkedjünk, vagy edzünk egy nagyot, kritizálás helyett dicsérjünk, agyakbigyeztés helyett mosolyogjunk, panaszkodás helyett énekeljünk. Tudják, miért érdekes ez? Mert megfigyelték az agyműködésben, hogy az agyban kétféle alapvető hormon képes termelődni, munkáját kifejteni. Az egyik a stressz kiváltó, pusztító, negatív hatást, immunrendszert elnyomó noradrenalin vagy epinefrin, a másik pedig az endorfin. És a hit, a bátorság, a bizalom, az öröm hatására endorfin termelődik, ami a legjobb immunerősítő, magyarul a gyógyulás eszköze és lehetősége. Tehát ezek a dolgok nem csak pusztán játék az agyunkkal, ezek mögött egy látásmód van, egy szemléletmód, egy hit van, egy odaszánás, egy teljes gondolkodásmód változás. Kérjünk erőt a megvalósításhoz, mert ezek a dolgok, amikről beszéltünk, nem emberi gondolatok pusztán, és szerintem az agyunknak itt van az a töblete, ami bele van rejtve az agyunkba, csak vajon észrevesszük-e, hogy nem emberi, lefordítom biblia nyelvén, nem a megromlott emberi természet szerint való igazán az agyunk működése, hanem egy megújult természet szerint, egy mennyei erv lesz és rendszer szerint. Magyarul az önzés ellen, ha működünk, ha a bántás, a panaszkodás, a kritizálás, a negatív látásmód helyett másképp látunk, ez a mennyei terv és a mennyei rend szerint való, és az agyi, fizikai, építő tevékenységnek a segítését mutatja. Ez fantasztikus dolog. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Krisztus így gondolkodott. Ő egészséges személyiség volt. Helyes gondolkodás és látásmóddal, és egészséges volt fizikailag is. Hát ez hatalmas dolog. Ha véletlenül elbukunk, akkor ne azt gondoljuk, hogy itt vége, nekem ez nem megy. Ha ezt mondjuk, amögött mi van? Pillanat. Bocsánat. Ha azt mondjuk, hogy hát ez nekem nem megy, nekem ez nem sikerül, amögött milyen gondolat húzódik meg? Milyen törekvés és akarat? Őszintén. Ez nekem nem megy. Én ezt nem csinálom tovább. Én nem tudok a vacsoráról lemondani. Például. Ő nem is akar. Nem akar? Hát jött egy nehézség. Hát és az élet tele van nehézséggel. Azért van ott a nehézség, az akadály, hogy legyőzzük. Hétszer elesik is az igaz. Ugyan felkél. Az istentelenek pedig csak egy nyavajával is elesnek. Ha valamit igazán akar valaki és elesik, akkor mit fog tenni? Ki átgondolja? Miért estem el? Most közel mentem a kísértéshez? Túl nem gondoltam át, nincsen, csak magyarul kiértékeli a helyzetet, és most akkor kipipálom, erre figyelek a következő alkalommal. és magyarul egyre jobban szűkíti a bukás lehetőségét, és még a veszteségből is győzelmet formál. Így teljesedik be az ige a Római Levél 8. fejezetében, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra lesz. Még a rossz is. Azt is építő módon lehet beépíteni, ha valaki akar valami jót tenni, vagy jó irányba haladni. Igen, a fizikai változások már 3-5 nap alatt könnyebbednek és megvalósulhatnak. A mentális változásokhoz, mivel nagyon gazdag a hálózata egy gondolkodásmódnak, sokszor egy hónap is kell, amíg azt megváltoztatjuk magunkban. Rendkívül fontos a társaságunk megválasztása. Ezért hívjuk mindig a kedves vendégeinket táborainkba. Mert nem mindegy, hogy hol töltjük az időt. Ezért hívjuk önöket olyan bibliatanulmányokra, ahol nem emberi gondolatokkal, hanem magasrendű, isteni gondolatokkal találkozunk, mert és olyan közegben vagyunk, ahol egymást bátorítjuk, ahol nem egymást állandóan szídják azért, amiért ő így kezd gondolkodni, hanem támogató társaság van a háttérben. Hihetetlen ajándék egy közösség, ahol egymást építő, segítő módon szeretnék támogatni a pozitív dolgokban. Éljünk hálaadással, ez egy gyakorlat, ezt nagyon sokszor tapasztaltam. Én nekem is van hajlamom, mint szerintem másoknak is, buslakodni, panaszkodni, kritizálni, negatívan látni, felsorolni, hogy mi a bajunk, meg mi van, meg mi nincs, stb. És akkor rendszeresen szokásommal tettem, hogyha rám tör egy ilyen hullám, már szól a hang itt meg. Adj hálát. Van miért hálát adnod? Igen. Hát akkor kezd el sorolni. Mit? Hát adok azért, hogy például eljöttünk ide, van lábunk és kezünk. Ennek a fiúnak nem volt, akiről olvastam. Látunk, hallunk, gondolkodunk, eszünk, otthonunk van, meleg otthon vár haza, stb. Ezek nem olyan dolgok, amelyekért nem kéne hálát adnunk. És akkor még ezentúl mennyi minden van, családban élhetünk. Vannak szeretteink, vagy barátaink, vagy közösségünk, vagy kinek milyen, ugye? Hát ezek olyan ajándékok, legyünk ezért hálásak. Megfigyelték, így fogalmazta meg az egyik nagy gondolkodó, a dicsőítő és hálás lelkületnél nincs jobb orvosság a test és a lélek betegségeire. Fizikai mérésekkel, kísérletekkel igazolták, ott vannak a helyek, ahol elvégezték, hogy a derűs, vidám emberek, akik bátorító módon örömteljen gondolkodnak és élnek, a szervezetük ellenálló képessége többszöröse a buslakodóiknak. Salamon mit mond? A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek megszárasztja a csontokat. Tehát ilyen, ezek ilyen valóságok. A legnehezebb dolog idővel a legkönnyebb lesz. Jobb egyszerre és mindenkor abba hagyni azt, amit például a dohányzásról leszokás, vagy valamilyen szenvedélyről, mint hogy apránként. Ezt megfigyelték, hogy a legjobb döntés ilyen esetekben a minden vagy semmi döntés. És az is egy nagy erősítés, hogy nem kell titokban tartani. Ne sutyiba tegyük meg, hanem mondjuk ki, hogy én most leszokom. Legalább másfelé is ez a kötelezettség visszatartó erőt jelent. Hadd tudja meg az egész világ. Vesz gondolatot, arasz cselekedetet. Vesz cselekedetet, arasz szokást. Vesz szokást, arasz jellemet. A jellem a szokásszerűen ismétlődő cselekedet. Vesz jellemet, arasz sorsot. Itt teljesedik be a magyar közmondás, mindenki a saját sorsának kovácsa. Mindenki a saját boldogságának kovácsa. Mindenki a saját egészségének kovácsa. Én ezért folytatnám tovább így a sort. Nem véletlenszerű dolgok ezek. Ezek nem a véletlen függvényei, hanem kedves hallgatók mi, a tudatos, akarati döntés, a gondolkodásmód megfeszítése az agyunk használatának a következménye. Igen, hát ez egy kis összefoglaló. A jellemünktől függ a az örök életünk vagy elveszésünk a Biblia szerint. Óriási a tét. Mi magunk vagyunk a saját sorsunk kovácsa. Ezt, látom, az időnk nagyon elment, bocsánat. Nem beszélek akkor most arról, hogy az agynak vannak, csak egy mondatban említem meg mindegyiket, szükségletei, fizikai szükségletei, aki helyesen táplálkozik, akkor az olyan anyagokat vesz magához, hogy a szerotonin nevű agyi hormont, ami szükséges a helyes működéshez, elő tudja állítani a szervezet, ehhez pedig triptofán tartalmú élelmiszerek kellenek. Elsősorban a növényi részeket emelem ki. Nézzétek meg a tofuban, tökmagban, szezámmagban, mandulában, feketedióban, micsoda mennyiségű triptofán tartalmú aminosav van. Ezek képest legkevésbé a teljes tej. Az omega-3 zsírsav, lenmag, dió, buzacsíraolaj, szójabab, spenót, avokádó, mandula, eper, áfonya, stb. A folsav, röviden és velősen a hüvelyesek. A B12 vitaminforrás különféle növényekben adalékolt B12 vitaminokban kapható, vagy pedig buzacsirában, vagy különféle csirákban. Ugye itt ez egy másik kérdés, de ezek tehát a folsav, a B12, omega-3, omega-6, omega-9 zsírsav és a triptofán tartalmú ételek szükségesek az agyunknak, hogy egészségesek legyünk, de emellett a 8 alapelv gyakorlása is nagyon fontos. Hát én arra gondolok, hogy holnap, 2 hét múlva fogok beszélni erről, amit most itt kihagyok a gondolatcseréről, talán csak annyit villantok fel, nézzék meg a Filippi levél 4. fejezetében egy óriási nagy tétel van leírva, a pozitív gondolkodásnak, a helyes értelemben vett pozitív gondolkodásnak, amikor nem letagadjuk a valóságot, meg átszínezzük, hanem tudatosítjuk a tétele, hogy atyám fiai, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ugyanígy lehet a képzeletünkkel, hatalmas dolgokat véghez vinni, például amikor elmondtam tavaly vagy tavaly előtt, amikor az idegrendszer megerősítéséről beszéltem, hogy ha egy gyerek fél este, vagy ha rossz hangulatunk van és nem tudunk elaludni, vagy megfigyelték, akinek magas a vérnyomásuk, képzeljenek el egy szép tájat, ahol jól érezték magukat. Képzeljék el, hogy csobog a patak egy erdőben. Mondják ki magukban, de jó ez a hely. Milyen jó érzem magam, milyen jó nyugodtan így pihenni. Ebben nincs semmi rossz, szép dolgot elképzelünk. És megfigyeltük, hogy csökken a vérnyomás. Megfigyeltük, hogy megnyugszik az ember. De azt is mondhatom, hogy használom a képzeletemet. Nem az esti, nem tudom milyen filmek, ezek az akciófilmek világára, meg nem a perverzitások szemlélésére, meg a tévéhíradónak a csodálatos pozitív híreire, ugye? Hanem a saját magam által akart pozitív dolgokra, egy szép olvasmányra, egy szép zenére, egy szép képre irányítom a képzeletemet, és ez betölti a lényemet, és ez megnyugtat. Tehát használhatjuk a képzeletünket. Óriási dolog, hogyha meg tudunk bocsátani. A megbocsátásban egy olyan erkölcsi törvényre elég kedves hallgatók egy mondattal, hogy amit mi magunknak igénylünk valakitől, nekünk is azt kell adni másnak ajándékba. A megbocsátást. Ezért mondta a nagy mi atyánkban Jézus, hogy ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, néktek sem bocsát meg a ti mennyei atyátok. Ha nem tudsz megengesztelődni, akkor elveszel. Részesíts mást a megbocsátás ajándékában, és elnyered a megbocsátás kegyelmét. Magyarul az önzetlenség és a másoknak való adakozás törvénye van ebben. A hit a vége felé haladva, a hit, remény és a szeretet gondolatairól olyan csodálatosan ír a szerző, pár mondatot mindegyikről olvasok, aztán itt a vége felé haladva, 132. oldal. A Harvard Egyetem orvosi karán, valamint a Dallasban található Texasi Egészségtudományi Központban végzett klinikai vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy a hitet gyakorló paciensek fehérvérsejt száma megnő, ugyanakkor az immunrendszeret serkentő hormonok szintje is megemelkedik a szervezetükben. A kételkedés és a negatív gondolatok viszont pontosan ellenkező hatást idéznek elő. Azt írja a szerző, a hit, szeretet és a remény ez a legnagyobb gyógyító hármas. Azt mondja, a reményteli embereket övező pozitív kisugárzás legalább annyira valóságos, mint a mágneses mező, amit a tudomány ma sem ért teljes egészében. A bennünket körülölelő reménységmező másokra is hatással van. Remény nélkül hiányzik a lelki növekedéshez a szükséges motiváció, nélküle vajmi kevés esély a gyógyulásra. A hit, a szeretet. Azt írja, már említettük, hogy az egészséges agyban a szükséges kémiai anyagok pontosan a kívánt mennyiségben és éppen a megfelelő helyen választódnak ki. Vegyünk egy példát. Az egyik agyi hormon, az oxitocin legnagyobb bőségben a homloklebeny területén választódik ki. A tudományos bizonyítékok pedig arra utalnak, hogy az oxitocin receptorok is itt találhatók a legnagyobb számban, amelyek egyébként az igaz szeretettel és a ragaszkodással mutatnak összefüggést. Ha aktiváljuk és megerősítjük a valódi agapé szeretet pályáit a homloklebenyben, akár a romboló hatások egész sorától távol tarthatjuk magunkat a gyűlölettől, az irigységtől, a félelemtől, a kapcsiságtól, a szexuális szabadosságtól, a házasságtöréstől, a gyermekekkel és házastársal való visszaéléstől, hogy csak néhány példát említsünk. A neurológiai és pszichológiai vizsgálatok eredményei igazolják ezeket a megfigyeléseket. Az efféle tudományos adatokat én mindig Isten kézjegyének tekintem az emberi természetben, amelyek csak megerősítik és érthetővé teszik a Biblia korábbi kinyilatkoztatásait. Nagyon érdekes ez a felsorolás, és hát a zárás felé utolsó két gondolat következik, az egyik, mire most nem tudok sok időt szánni, már érintettem egy picit, hogy az agyunk felfedezésre és alkotó életmódra teremtetett, és a kedves úr ezt a kérdést vetette fel, hogy pontosan így van. Azt szeretné az agyunk, hogy mi ne csak a megszokott gondolkodásmódban gondolkodjunk, hanem alkotó módon gondolkodjunk. Azt szeretné az agyunk, hogy például a Szentírást ne csak úgy olvassuk, hogy a más megmagyarázza nekünk, hanem mi magunk akarjuk megérteni a saját agyunkkal, hogy az öltözködésünket, a táplálkozásunkat, az életszokásainkat mind szabadon, újszerű módon próbáljuk megvalósítani. Merjünk újakat tanulni. Fizikai téren új sportágakat, lelki téren új információkat. Alkotó módon. Én a gyerekeimmel, akiket tanítottam, próbáltam elhitetni, utána pedig bebizonyítottam nekik, hogy tudnak verset írni. Mi nem tudunk, tudtak. Tudnak zenét szerezni. Zenészeknek mondtam. Mi nem tudunk zenét szerezni, de tudtak. Mindig rajztanár lévén mindig azt mondták, mi nem tudunk festeni. Tudtak. Megmutattam nekik, tudtak. Rajzolni se tudunk, nem tudtak. Önök tőlem, ha megkérdezni, mit mondanának? Itt voltunk a táborban, Bozsván, és akkor itt csináltuk ezeket a gyakorlatokat, megmutattam nekik ezeket a rajzokat. 2 perc alatt lehet egy ilyen rajzot csinálni. Nagyon nagy dolog kell hozzá, a sötétből a világosság felé kell halványítani a ceruzát. Szerintem önök is képesek rá. Az más kérdés, hogy hogyan helyezzük el. Na, de volt nekik is fantáziájuk, mert ezeket már ők csinálták. 10 perc múlva. Miközben így kezdték a rajzolát, amikor megmutatták, mi nem tudunk rajzolni. Ezt most felejtsétek el, tudom, hogy az iskolában ezt halljátok egyfolytában, de most ezt felejtsük el, most tudunk rajzolni. Azt mondta az én rajztanárom, aki tud 10-ig számolni, meg tudja tanítani az arcrajzolását is. Persze ahhoz egy kicsit hosszabb idő kell. Festettem nekik a virágokat, és ezt már ők festették. Ezzel most nincs időnk foglalkozni, de majd máskor visszatérünk, és akkor az utolsó gondolat. Ezzel csak annyit akarok mondani önöknek, kedves hallgatók, hogy az agyunk felfedezése, alkotó életmódot rendet, és mi a legnagyobb alkotó életmód, tudják mi? A legnagyobb dolog, hogy hogyan gondolkodunk. Hogy hogyan akarunk érezni, milyen érzéseket engedünk meg, és milyen képzeleteket magunkban, és hogy az életünket úgy tudjuk-e szervezni, nem véletlenül az utolsó előadás témája a szeretet életrendje, hogy szeretetben hogy lehetne élni? Hogy lehetne egy családban, egy szeretett közeget megvalósítani, baráti körben? Hát szerintem ez a legnagyobb alkotó életmód, amit el lehet képzelni, mert festeni, rajzolni lehet az embernek magányos szinteiren, de szeretetet gyakorolni csak mások közegében lehet. És az utolsó nagy dolog, és itt ezzel zárom számomra egyik döbbenetes nagy tanítása ennek a témának, hogy képes bennünket a Teremtő az agyunk használata által és a döntéseink által új teremtésben részesíteni. És ez már nem elmélet, most már azok után, amit elmondtam önöknek. Így idézem a könyvből a 181. 182. oldalról. Ő úgy szabadít meg bennünket bűntudatunk terhétől, hogy egyúttal eltörli a számunkra kellemetlen agyi kapcsolatokat. Teljesen új sejtek közötti hálózatokkal, új impulzusokkal, új hajlamokkal, tiszta szenvedélyekkel és régi győzelmeink emlékeivel helyettesíti őket, mindezek új energiával töltenek fel bennünket, eredjel és többi nevét kezdjél, mondta Jézus. Hogy honnan tudom ezt ilyen biztosan, mondja a szerző. Mivel sok ezer olyan embert ismerek személyesen, akiknek a megváltozott élete igazolta a különböző bibliai ígéreteket, gondoljunk például a következőkre, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Vagy pedig, változhatok-e a ti elmétek megújulása által? 1984 óta bizonyított tény, hogy az agyunkban folyamatosan új sejtek veszik át a pusztuló félben lévők helyét. Falusejtek távolítják el az elhalt sejtekből származó törmeléket, majd az atrociták hadserege kerül előtérbe, amelyek speciális növekedési faktorok elválasztásával új sejtek és kapcsolatok kialakítására késztetik az agyat. Működésbe lép Isten teremtő hatalma, vagyis a Biblia nyelvén szólva újjá lesz minden. Az efféle tudományos eredmények teljesen új megvilágításba helyezik a fentiekhez hasonló bibliai ígéreteket, ugyanakkor hatálytalanítják az agykutatók korábbi elképzeléseit, melyek értelmében az elpusztult agysejtek helyettesítésére nincs több lehetőség. Hát kedves hallgatók, amikor a Teremtő megbocsátja a mi vétkeinket, gondolom már mindannyian átértük azt, hogy a bűntudat, az önvád leszakadt rólunk. Nem? Amikor úgy őszintén bocsánatot tudtunk kérni, vagy meg tudtuk bánni a vétkeinket, és leszakadt rólunk, és hirtelen úgy éreztük, hogy új világ született. Hogy az az emlék, az a nyomasztó teher, mintha úgy megszűnt volna, és most ennek a háttérén, amit itt olvastunk, mit tett a Teremtő? És úgy tűnik, hogy az agyunkban teremtő funkciót léptet életbe, új agyi kapcsolatokat, új pályákat erősít meg vagy hoz létre, és abban, ha jól döntünk, és érvényben tartjuk a döntésünket, akkor abban a mederben engedi terelni a gondolatainkat. Hát ez hatalmas dolog. Magyarul mi most jelen pillanatban is a teremtés részei vagyunk. Ha akarjuk, ha el tudjuk fogadni ezt. Én úgy gondolom, nem kell agykutatónak lennünk ahhoz, és ez a záró gondolat, hogyha a mai agykutatási eredményeket és a bibliai igazságokat összevetjük, és el tudjuk hinni, hogy ez a magasrendű élet, amit felkínál mondjuk a Biblia, ha elhisszük ezeket az ígéreteket, ezt a magatartásmódot elkezdjük gyakorolni, hogyha ennek a fényében rendezzük az életünket, akkor a gyógyító erőket a szervezetünkben megindíthatjuk, és nagy tapasztalatokban részesülhetünk, és szembefordít bennünket ez a magatartás a jellemünk addig csökevényes részeivel, az én képünkkel, az önzésünkkel, és helyette a másik ember felé egy segítő, gyógyító, bátorító, elismerő, szeretetteljes magatartást tud kiépíteni. Hát én szívem mélyéből kívánom, hogy ennek fényében kezdjék el gyakorolni ezeket a nagy képességeket, erőket, az agyi képességeket, és hát elnézést, hogy egy picit hosszabb voltam a tervezetnél, csak hát én is először tartom ezt az előadást, nem volt benne gyakorlatom, hogy hogy lehetne rövidebben elmondani, de hát így sikeredett. Köszönöm a figyelmüket, türelmüket. Hát nem tudom, hogy hogy legyen a kérdezés, hogy ilyenkor szoktunk? Igen, ha valakinek el kell menni, nyugodtan felállhat és elmehet, de ha valakinek van kérdése, akkor most fel lehet tenni.
Tanárul azt szeretném mondani, hogy ez mind nagyon szép, de a Teremtő megteremtett bennünket, és az ember az egy nagyon komplett biológiai egység. Az rendben van, hogy ön most beszél az agyról, csodálatos szervezet az. De mennyivel hátrál van a szív, vagy a máj, vagy bármi. Most például kimondta azt is, hogy az agy inkább igényli a vérellátást. Anatómiailag valahol úgy fogalmazzák meg, amivel a lelketlen világ lett, a lélekről nagyon keveset beszélt. Nem tudom, tudja, hogy kutatások kimutatták azt, hogy nem az agyunkkal gondolkodunk. a lélekkel. Minden a lélek. Ha a Bibliát emlegetjük, hát a magyar szó, a magyar nyelv magyarázó nyelv. Lelki pásztorról beszélünk, lelki atyáról beszélünk, nem agy pásztorról, meg
agy. Ezt úgy is mondhattam volna mindig, hogy lelki tevékenységek.
Igen, most, és valahol anatomilag, valahol itt a szív körül határozzák meg a lelket, és minden a lélek, szóval csodálatos az agy, mint szerv, fantasztikus.
Igen, tehát a kérdés nagyon jó, hogy a lélek szó hogy is áll. Amikor a lelki tevékenységekről beszélünk, akkor tulajdonképpen én úgy érzékeltem a eddig ismereteim alapján, és így látom, hogy a lelki tevékenységeink az agyban zajlanak le. A szívben lévő lélek dolog, erről olyan objektív, konkrét vizsgálatokról én nem tudok, ami egyértelművé tenni, hogy ott van az ember lelke, ha úgy tetszik. Az agyban viszont láttuk, hogy a gondolkodóképesség, a döntő választóképesség, az akarat, a képzelet, az érzelmek, stb. A különféle beszédképességeknek a központja ott van. Tehát, hogy miből áll össze az ember lelke, ez is egy olyan kérdés, ami sok irányba kérdezhetnénk. Ha a Biblia felé fordulunk, és mondjuk azért teszem ezt meg, mert a tudomány nem tudta még megállapítani, hogy mi a lélek. Tehát a Bibliában viszont erről van tanítás, azt mondja, hogy nem más, a lélek kétféle fogalomban használja, az egyik a teremtőtől adott élet, erő vagy lehelet. Ez lehet az Isten az ember ollába az élet leheletét, első fogalom, és így lett az ember élő lélek ki, ami nem más, mint személyiség, mint jellem, mint akarat, mint döntés, de a személyisége a lényeg, tehát a személyiségének, például, hogy önöknek is, én nézem az arcukat, meg gondoljam, amikor önök látják az enyémet, mindannyian mások vagyunk. Egy egyedi, különleges íze van minden embernek, ez a személyisége, és emögött rejlik az a millió döntés, kialakult jellem, szokásrendszer, képzelet, gondolat, stb., amiből összeáll egy ember, de ezt nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi is. Egy biztos, a Biblia nem választja el a testtől a lelket. A Biblia szerint az ember addig él, amíg fizikai funkciói vannak, és nincs testtől független lelke. Ezt tanítja a Biblia. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez irreális. Az más kérdés, hogy a Biblia utána tovább beszél arról, hogy lesz majd feltámadás. De ez már egy újabb fejezet.
Mi a másik fogalom? Az egyik ez a lehelet.
Így lett az ember élő lélek, ki mondja, a nefes hájjá. Az egyiket a ruach szóval a héberben, a másikat a nefes hájjával, vagyis élő lélekké lett. Így lett az ember élő lélekké, és ez olyan értelemben lélek, mert van vagy 30-40 árnyalat a jelentésben, hogy mint egy személy, mint egy élő valaki, és erre például azt is mondja a Zsoltárokban Dávid, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán a lelkemet, vagy elveszett 150 lélek. Tehát ezzel azt fejezik, hogy az élet és a lélek maga szinte váltó fogalom. Itt ebben a felfogásban azért mondom, hogy nagyon nehéz ezt meghatározni, de egy biztos, hogy nem független a testtől és az agytól. Tudom jól, hogy vannak ezzel kapcsolatban vitapontok, de hát... Én úgy gondolom, hogy a legjobb abba belekapaszkodnunk, amiről nagyon sok tudásunk és információink vannak, és úgy én igyekeztem azokról beszélni, azokról a lelki, vagy fizikai, vagy agyi folyamatokról beszélni, amelyek mögött rengeteg kísérlet és konkrét tudás van, és mögötte pedig egy nagyon ősi, erkölcsi tanítókönyv, a Biblia világa.
Tehát én innen... Nekem is, hogy a kettőt összehozom.
Igen, tehát én ebben látom az erősséget, számomra ebben volt az erő, és ezt ott próbáltam önöknek továbbadni. Hát más kérdésünk van-e? Köszönöm a kérdést. Más kérdés esetleg?
Tulajdonképpen ezt a gondolatot bele kellene csöpögtetni a képpel meg hanggal foglalkozó terítő embereknek a lelkét. Ugye hát elsősorban nem lehet rögtön mindjárt a médiára úgy hagyni, hogy a hivatalos nagy médiákra, hogy pozitívan álljanak az emberi kommunikációhoz. Itt, hogy ezt a Biblia és a józan paraszt tézis elvárja, de valamiféle olyan könyvet is kéne írni, amely ebben a tekintetben megsegíteni az amatőr videóköröket, és így az igény jobban felkeltenék majd a későbbi média befogadók számára.
Hát igen, ez egy olyan dolog lenne szerintem, amit mindenhol kéne tanítani, csak az a baj, hogyha valakinek vannak ismeretei, például mondjuk a pszichológiáról vagy az agykutatásról, akkor nagyon sokszor a gazdasági emberek ezt úgy használják fel, hogy az önzés céljaira próbálják manipulálni az emberre. De a művészet terén viszont, tehát a videó, fotó, irodalom, képzőművészet terén viszont ezt a látásmódot például szerintem nagyon fontos lenne tudatosítani. Ugye egy művészettörténettel foglalkoztam hosszú időn keresztül, és érdekes, hogy amikor a 20. századba lépünk, figyeljék meg, én illetve összeállítottam egy művészettörténeti albumot, ahol 1034 kép van. És sorba, ugye mi azért ezt a főiskolán, egyetemen megtanultuk, hogy körülbelül melyek azok a művek, amelyek eklatánsan képviselik egy kornak a etalonját. És amikor belépünk a 20. századba, akkor a művészet hirtelen szétesik. No, nevezhetném így. Kubizmus, szürrealizmus, dadaizmus, magyarul lefordítom képi nyelvre, széttört formák, aránytalan szétfolyt arcok, nem valóságos képzelet, álomszerű dolgok összekapcsolása, érzik? Irreálisan eltorzított dolgok, teljesen a valóságtól elurasztott absztraktizmus, van önmagában jelentősége és jelentése, és értéke is, nem ezt mondom, de valami elmozdult a helyes irányból, és hogyha hozzáfűzöm, akkor a mai napig sem állt össze. Tehát valami történt a 20. században, különben nagyon érdekes, a bibliai proféciák pont azt jelzik, hogy a 19. századi végétől egy új korszakba léptünk, és ezt a végidőkorszakának nevezi. Tehát úgy tűnik, hogy valami zuhanó sebességgel kezdett elromlani, és most nézzük meg a valóságot, ma a média, a tévé, döntő többségben, vagy az internet. És nézzük meg, most függetlenül attól, hogy most mi tetszik meg, mi nem, most csak úgy próbáljuk véglapozni a tévéújságot, vagy az 50 vagy 100 adón kinek mennyi van, és akkor lapozzon mondjuk este 8-kor végig, és most csak azzal a szemszöggel, nem az, hogy filmeket nézzen, vagy belnézzen ide-oda-almoda, semmit, csak hogy egy benyomást szerezzen magáról, hogy ma hol tart a videó, a látvány, a kor, a szellemiség, szemétdom. Szemét. Vér, erőszak, szélsőségek, önmagukból kiket felajzolt érzelmek, prostitúció, perverzitás, gyilkosság. Ja, és ha hírértékről van szó, akkor katasztrófa, hazugság, lopás, csalás. Hát, hogyan van? Ebből áll a világunk? Hát azért ma hallottunk talán máshol is, nem? Hát ma hallottunk arról, hogy teremtő erővel alakíthatjuk a sorsunkat. Tehát magyarul idáig jutottunk a mai világ a művészetben. Hogy lehet ezt visszafordítani? Én sokszor azt veszem észre, hogy ha mondjuk egy ilyen információt megkap valaki, akkor a reklámiparba beépítik ezt úgy, hogy valami haszon legyen belőle. Tehát itt ez egy nehéz dolog ez, de a művészetnél más a helyzet. A művészetnél értékorientált emberekről van szó, és azok viszont nem így gondolkodnak, mert ők valami pozitívumot akarnak létrehozni és megerősíteni az emberekben. Hát ennyit tudtam erről mondani. Köszönöm a figyelmüket, türelmüket, jó pihenést és jó tapasztalatokat próbáljanak ki szerezni ebben a témában. Köszönöm szépen a figyelmet. Jó éjszakát!